Sziasztok, ez itt a Pannon Bajó Podcast 36. adása, és amint hallhatjátok, ezúttal is nélkülöznünk kell Molnár Zsolti bársonyos műsorvezetői hangját, és velem kell majd bejönni. Viszont próbálok azért majd most kicsit háttérben maradni, ugyanis a mai részben egy olyan témát fogunk kivesézni, amiben a focihoz egy kicsit ténylegesen is jobban értő kollégák fogják a főszerepet játszani remélhetőleg. Lázó Geri a büntető.com-tól és Rima Isti a podcastünk osztopos tagja és sztárjátékosa. Sziasztok, srácok!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok megint. Egy nagyon izgalmas embert hoztuk nektek a mai napra, aki jelenleg még, és azért remélhetőleg, hogy egész sokáig az edzőnk, Thomas Tuchel.
A mai témánk leginkább az ő víziója lenne. Nyilván próbálgatjuk meg kicsit értékelni az eddigit, ami nem túl hosszú idő, de azért van mit, de leginkább majd a víziójára koncentrálnánk. Ez azt jelenti, hogy milyen focit akar itt Münchenbe, és olyan meg tudja majd valósítani. Mielőtt belevágnánk ezekbe a mély szakmai vizekbe, hadd kezdjem egy kicsit ilyen szubjektívebb megközelítésben egy kérdéssel, hogy ti így összességben hogy érzitek mindent egybevéve, tényleg a tavalyi év végét, a felkészülést, a meccseket, így most már a szezon elején, a nyilatkozatokat, azért volt egy-két érdekes, a benyomásaitokat, mindent egybevéve, mi a véleményetek Tuchelről, hogy áll most a szénája?
Alapvetően eléggé vegyesre ágott, enyhén szólva, hogy őszinte legyek, tehát a tavaly májusig tartó időszakot az egyáltalán én nem az ő nyakába varnám, tehát ott tényleg egy teljes káosz kellős közepébe csöppent bele ott márciusba, tehát annál nagyobb káosz a klubnál nem is lehetett volna. Aztán szerencsére azért a bajnoki cím, bár a Dortmund hatatos közreműködésével, de azért meglett, legalább egy trófea lett azért a szezon végén, és akkor ugye nyáron vághatott itt neki Tuchel a csapatnak a saját képére formálásával, amihez szerintem nagyon jó alapokat kapott abból a szempontból, hogy Hönes és Rummenigge tőlük szokatlan módon úgymond szabad kezet adtak neki. Tehát Hönes is ugye meglátogatta az edzésen, teljes támogatásáról biztosította, azért korábban itt volt már jó pár elég nagy nevű olyan edző, akik megütötték a bokájukat ezzel a két elég neves klublegendával, illetve vezetővel. Most jelenleg hogy álltuk jár? Hát ugye itt a Superkupa után, illetve a Superkupa mérkőzés is utána eléggé elbizonytalanító volt, hiszen eléggé ellenmondásos volt a kommunikációja is, nem csak a teljesítmény volt rossz, hanem a kommunikáció is, hogy a játékosokkal egészen türelmes volt eleinte. Aztán meg hirtelen hangot váltott a Superkupa döntő után, és elkezdte nyilvánosan bírálni a játékosokat, de már nyáron is megfigyelhető volt, hogy például Goráckát és Kimichet szokásokkal ellentétben elég erősen kritizálta néha, kifejezetten erősen. Ugye korábban ennek a két embernek azért eléggé biztos volt a helye, illetve meginkathatatlan voltak szerepe. Bár most ugye ők kezdtek a Werder ellen, tehát meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Most ez a Werder elleni meccs azért már jobban nézett ki, de erről is majd fogunk később beszélni, azért szerintem ebben a Werdernek a játékstílusa is benne volt, hogy ilyen viszonylag könnyed Bayern siker született végül. Tudom, szerintem azért még nem írnám le Tuchelt, de szerintem a legkésőbb ennek így ősz közepére, vagy így az ősz végére össze kéne állnia, hogyha hosszú távon is akarunk ebből valamit.
Én ketté bontanám ezt a történetet, mert megérkezett hozzánk ugye egy zűrös időszakban, amikor óriási fejetlenség volt a klubnál. Nagyon komplex történet ez, mert egyrészt a vezetőség körében sem volt egyetértés, másrésztről a játékosok is szerintem lelkileg a padlón voltak. Látható volt, hogy a világbajnokság is az utána következő időszak nagyon mély nyomokat hagyott itt a legjobb játékosainkban, és olyanokban is, akikre azt hittük, azt gondoltuk, hogy ilyen elpusztíthatatlan és mentális szörnyetegek egyébként, például itt Kimikre is gondolok. Elvesztettük a vezérfonalat, és megpróbálta Tuchel felrázni ezt a társaságot. Valamilyen módon sikerült, én egyébként ebben mindig vitába fogok szállni, mert a bajnoki cím az bajnoki cím, és szó nincs itt arról, tehát majd akkor fogom esetleg azt mondani, hogy Dortmund leadta meg stb., hogyha oda-vissza megverik a Bayern Münchent. Egyébként ugyanúgy edzettek a srácok, és a tőlük tehető legtöbbet megtették a pályán, és a végén szerintem ez egy nagyon jó sztori volt, hogy a Musiala belőtt a győztes gólt. Minden egyes bajnoki címerkék ezt értékes, és ezt tényleg szeretném, hogyha ti is így gondolnátok. Utána ugye egy teljesen másik időszak következett, de úgy látom, hogy Sanyinak más gondolatai vannak. Sanyikám, mivel szeretnél így belekötni még a mondandóm elején?
Ja, még az elején, hogy igazából csak nem szeretek, nem gondoltam, hogy valahogy se jutok arra a fokra, hogy egyetértek Didi Hamanna, vagy ő ilyet velem egyet, ez nem biztos, lehet, hogy hallgatta a podcasteket. Ugye ő mondta azt, hogy Tuhász szerinte felesleges feszültségeket keltett ezekkel a dolgokkal, amit ugye Gerik sem említett, konkrét, hogy megtámadt ugye a középpályánkat. Ez annyi szó vissza fog jönni ez a téma, de szerintem meghatározó. Én úgy érzem, hogy ez okozni fog sérülés, vagy már okozott így a csapatnak a, mit tudom én, a struktúráján, a hangulatán bizalomvesztést okoz itt fontos játékos esetében, és ez egy komoly dolgoknak hangoztak, tehát itt voltak ilyen félrejthető nyilatkozatok szerintem oda-vissza.
Nézd, a saját nevemben is tudok beszélni, hogy egy ilyen szezon után, amikor maradtak sebek a játékosokban, és most nem a Tuchelnek a beszólásaira gondolok, hanem még az előző szezonra, akkor nagyon őszintén le kellett ülni beszélni a játékosokkal. Gondolok itt például Goreckára, aki szerintem kritikálul teljesítményeket hozott az előző szezonban. Most akárhogy csűrjük, csavarjuk, ez az igazság. És a legtöbben maguk alatt teljesítettek. Hát ezért is jutottunk oda gyakorlatilag ahova, és ezért is sikerült olyan ez a tavaszi szezon, amilyenre. Mégis büszkeségből behozták a bajnoki címet, és megtettek mindent. Tehát itt a Tuchelnek egyébként hozzá tartozik, tehát ez az ő felfogása, filozófiája, gondolkodása a futballról, hogy mindent nagyon nyíltan megbeszél a játékosokkal, de ha hallgattatok vele interjút, ott is minden riporteri kérdésre teljesen egyenesen válaszol. Tehát ő úgy van vele, hogy akik megbíznak benne, akkor azoknak felelősséggel tartozik azzal, hogy megmondja, hogy mit, miért csinál. És azt is kifejtette nem egyszer, nem kétszer, hogy a kemény üzeneteket is tovább kell adni a játékosoknak. Na most az, hogy ebből mennyi jut át nekünk, nem hiszem azt, hogy egy Kimmichel például annyi volt a beszélgetés, hogy figyelj, aranyos vagy, de kicsit lassú, tehát hogy ezt el nem tudom képzelni. Nem tudom, hogy ki az, aki kiszivárogtatott ilyen üzeneteket, ebben ne is menjünk bele, ezt a részét nem szeretem, de biztos vagyok benne, hogy itt hosszú órás, őszinte, kemény és komoly beszélgetésekről volt szó, amikor megegyezte azt, hogy valószínűleg nem gondolja, hogy egyes bizonyos, szerintem taktikai részletekben voltak kérdések, amik a játék részleteire vonatkozik a taktika, nem az egész játék koncepció, stb., hogy ott bizonyos ellenfelekkel, stb. Esetleg a Kimmichnek a sebességét ott nem tudja alkalmazni, mivel nincsen neki akkora, és ezért gondolkodik abban, hogy bizonyos ellenfelekkel, stb. Egy más típusú játékos nagy erőssége lenne a csapatnak. Azért ez már mindjárt másképp hangzik, mint az, hogy beleállok a legjobb játékosaim egyikébe. Tehát remélem értitek, mit akarok mondani.
Abszolút értem, tehát Tuchel nyíltságához nem fér kétség. Sokszor talán a vesztét is ez okozta a korábbi állomás helyein, ez a őszinteség. Amit én amúgy ti azok is, tehát például itt egy kicsit más felé vezek, ezt csak így behozom így plusz témaként, illetve érdekességként, hogy ugye korábban René Maricsal is, ugye ő annak a bizonyos Spielverlagerung nevezetű taktikai blognak a szerzője, illetve alapítója, amelyik hát egy úttörő szerepe van a német sajtóban, illetve futball közbeszédben. Na, hogy ezzel a René Maricsal a Tuchel ült rá először, mint profi edző beszélgetni. Egy nagyon hosszat beszélgettek egymással, tehát a Tuchel abszolút nyitott mindenfelé, ebből is látszik. Tehát úgymond ilyen kívülről érkező emberekkel is leült beszélgetni, amúgy az ott az a René már is ugye Marco Rosénak a segítője volt, ugye például Gladbachban is. Ez zárójelbe zárva, ez csak egy ilyen történetként mondtam el. Tehát igen, szerintem jó pár játékosnál szerintem ez hasznos is lehet ez a nyíltság Tuchel részéről. Ugye itt majd fogjuk is szerintem említeni, hogy ugye például Sané meg Gnabry kapcsán itt azért láttunk feljavuló tendenciát a tavaszra. Én például ebben nagyon reménykedek, hogy ez a két ember tartósan is jó teljesítményeket tud nyújtani, mert ugye a képességeik megvannak, csak ugye eddig az volt a probléma, hogy rendkívül hullánzóan teljesítettek, tehát remélem ebben Tuchel tud valami változást elérni.
Oké, akkor visszakérdezek Isti az előző monológod után, hogy akkor szerinted most az történik, hogy a játékosok úgy vették az adást, és akkor próbálnak majd új agy alkalmazkodni, kisebb-nagyobb ugye sulódásokkal, de ott vannak a szerem. Ugye sokat hallottunk, nyilván ezek még pletykák voltak, hogy ki mik iránti érdeklődtek, Goretzka nem is felmerült, meg pár egyéb játékos. Akkor azt gondolt, hogy akkor leültek szépen, egyenesen átbeszélték, és azt mondtuk, hogy csináljuk, lesznek sulódások, és nem az van, amit én gondolok, hogy dacból azért is ők most maradnak, és úgy gondolják, hogy Tuchelnek nem lesz itt hosszú az élete, mármint a Bayernnél.
Nem hiszem, hogy ez lenne, mármint amit utólag mondtál. Szerintem inkább az van, hogy most mennek, most zajlanak ezek a megismerések igazán, nem pedig ugye az előző szezon végén, amikor nem volt erre úgy igazán lehetőség. Ezt már a Mainz időszakától kezdve tudni lehetett egyébként Tuchelről, hogy remek ember irányítási képességei vannak. Tehát sorozatosan nem csak, hogy elbeszélget a játékosokkal, de pszichológiai felmérések alá veti őket, és olyan szinten belemegy a játékosainak egyébként az életébe is, tehát hogy mik a motivációik, hogy mi az, ami ösztönzi őket, hogy milyen célokat fogalmaznak meg maguknak, és ezt próbálja meg egybegyúrni, hogy szerintem ez óriási segítség lehet, hogyha tényleg kinyílnak neki a játékosok, de ez egy folyamat, ez nem úgy megy, hogy hello Sanyi, most neked mik a céljaid, stb., és most mi a baj, miért hisztizel, hanem ezt el kell jutnia, nekik is be kell fogadnia Tuchelt.
És vegyük a bajnoki nyitányt. Ugye mindenki azt várta a felkészülési meccsek alkalmán, ugye mindig a Kimmich Leimer duó kezdett, hogy így is üzenni ugye Goretzkának, hogy azért kapja össze magát, mert nincs ott, és mégiscsak ő kezdett. Ez minek lehet a jele? Klubon belül esetleg a vezetőség át oda Goretzka mellé, vagy megtámogatták, hogy azért nem kéne, vagy ez tudatosan volt így csinálva, és akkor most már megmutathatod magad, hogy azért kaptál egy kis motiváció triggerelést. Ki mire tippel?
Hát én szerintem azt elképzelhetetlennek tartom, hogy Tuchel engedett volna felülről érkező nyomásnak, illetve hogy érkezett volna egyáltalán ilyen felül érkező nyomás, hogy már pedig most Goretzkát kéne játszatni. Tehát az egyáltalán nem Tuchelre vallana, hogyha ilyen nyomásnak ő eleget tett volna. Szerintem ez tudatos volt. Tehát Leimer ugye megkapta a lehetőséget a bizonyításra nyáron, viszont azért Goretzkának azért van akkora respektje, hogy itt a kritizálgatások ellenére, illetve a bírálatok ellenére azért ő is megkapja a lehetőséget téthelyzetben, és hát ezzel azért egész jól ért is a Werder ellen, úgyhogy én ezt így elképzelhetetlen tartom, hogy Tuchel ilyenek engedett volna.
Tuchel egy perfekcionista, tényleg állandóan, folyamatosan a tökéletességre törekszik, és szerintem pontosan tudja, és ezt pontosan le is kommunikálta Goreckáékkal, főleg Goreckával, mi az, amit elvár tőle, illetve tőlük így Kimmichel itt a középpálya tengelyében, és valószínűleg tartom, hogy egy darabig ezt nem látta, és ahogy te is mondtad, egy kicsit triggerelte, kicsit húzogatta a bajszát, az oroszlánnak, a mi egyik legfőbb oroszlánunknak a bajszát, hogy ennél több kell az edzésen, több kell fejben, több koncentráció, több teljesítmény, és valószínűleg ez is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen pszichológiai hadviselés volt, amivel megpróbált a Goreckából kihozni a legjobbat, és megpróbálja majd vele a szezon során, hogy újra azokban magasságokba jusson el, mint amilyenben volt ő, és egyébként amilyen magasra mi is tagsáljuk őt, hiszen nem csak egyik kedvenc játékosunk, de tényleg az egyik legnagyobb fegyvere a csapatnak elképesztő képességeivel. Szerintem nála a Tuchelnél ezek mind pontosan jól működnek, tehát megtervezett dolgok, és megvan a kezdeti pontjuk, és megvan a végpont, hogy hova szeretne eljutni a játékosaival. És mindez egy igazán nyílt kommunikáción keresztül.
És főleg egy ilyen tavaszi szezon után, amikor Goretzka ugye a legtöbb német válogatott játékosa egyetemben a egyik legnagyobb mélypontját élte. Lehet, hogy pont ezután lesz neki, vagy volt neki nagyon jó ez a Tuchel-féle, hát úgymond motivációs trükk. Tehát reméljük, hogy tényleg ez a lehető legjobbat hozta ki belőle, és úgy nézett ki, hogy a Werder ellen tényleg kirántott őt a mélypontból.
Rendben, akkor zárjuk is le szerintem ezt a kis szubjektívebb dolgokat, és akkor térjünk rá a fő témánkra, hogy mi is Tuchelnek a koncepciója, hogy képzeli a focit, stb. És akkor, mint oly sok szó, hogy játszom megint itt az átlag Józsit a social médián, akinek van egy markáns, valószínűleg kicsit felszínes benyomása, itt a felkészülés, a szezonája, stb. Nekem valahogy nem éreztem, hogy meg lenne a koncepció, és főleg az első bajnoki nyitány és a Kane érkezése előtt volt egy ilyen kicsit kilátástalan hangulat, de úgy nagyjából szerintem a kommentelői közösségben eléggé markáns olvasgattam a magyart is, németet is, nemzetközit is, és nekem kicsit az jött ki, hogy már azért kicsit már élezik a kaszát Tuchel miatt. Aztán nyilván a Kane érkezés egy picit ezt azért elfedte, és egy kicsit kellemesebb fénytörésbe helyezte, meg nyilván a 4-0 is a Werder ellen. Long story short, ti hogy foglalnátok össze Tuchelnek a futballról alkotott filozófiáját, koncepcióját, mi a fenét akar itt nálunk megcsinálni?
Nézd, én szeretnék itt akkor játékstílusról beszélni, ami szerintem egyébként Tuchel csapatainál észrevehető. Direkt nem taktikát, játékrendszert, stb. Használtam, mert ezek teljesen eltérő fogalmak. Emiatt egyébként nekem sok vitám van futballszurkolókkal, mert nagyon mérges tudok lenni, amikor olyan szinteken beszélünk mondjuk a Bayern München játékára, hogy most 4-2-3-1 vagy 4-1-4-1 a fölállás, és hogy most akkor ez meg ugyanide tartozik, ami mostanság engem egyszerűen arra késztet, hogy majdnem kidobom a laptopomat az ablakon, hogy kell egy hatos, vagy nem kell egy hatos játékos. Szóval szerintem annyival komplexebb ez a történet, főleg egyébként Tuchel fejében, ami nem összehasonlítható egy-egy ilyen futballmenedzserből megtanult felállással. Szerintem a Tuchel mindig is a csapataival ilyen labdabirtoklás orientált játékra összpontosított. Ez tényleg megfigyelhető volt amúgy, akár a londoni kékeknél, Paris Saint-Germainnél is, de rengetegszer Pep Guardiolához szokták hasonlítani, de ugye amíg Pepnél ez a millió passz megtörténik, addig Tuchelnél gyakran egyébként a hátsó labdajátás után kőkemény és gyors passzokat hajtanak végre, hogy ezek a labdák ugye megmaradjanak, és ugye ezzel próbál így tereket nyitni, és jellemzően megfigyelhető, hogy megvannak azok a játékosok, akik ezt az ilyen, hogy mondjam, ilyen úttörő paszt végrehajtják, és nem ritka, hogy ezeket ugye a közép hátvédek csinálják. Ezt ugye az előző podcastben megemlítettem, hogy a Kim erre egy fantasztikus játékos. Ő az egyik, aki ugye így megpróbál utat találni a támadásba, és ha megnézed, akkor annyira egybe mozog a csapat, hogy szinte minden így tökéletesen passzol egymáshoz. Tehát valahogy, ha ezt így jellemezni kellene, akkor egy óriási összhang, egy elképesztő, szinte centiméterre kimért csapatmozgást, egy tényleg labdatartásra orientált játékot képzelek el, viszont egy jóval direktebb és nagyon megkomponált befejezésekkel, mert úgy értem, hogy amikor eljutatom a támadó harmadba a labdát, mert onnantól viszont egyébként az egyénre helyezi a nagy hangsúlyt. Nagyon-nagyon komplex a gondolkodása, nagyon izgalmas téma, még jobban belemegyünk.
Így van, és szerintem pont ezeket a stílusjegyeket ütköztette ki, hát szinte tökéletesen, vagy hát egészen jól ez a Werder Bremen elleni mérkőzés. Itt is ugye látszódott, hogy a labdabirtokláson is, hogy eszméletlen fölénybe volt a Bayernben, ugye ez ez szinte természetes is, de hogy emellett érezhetőek voltak számomra is ezek a hirtelen ritmusváltások a hátsó építkezésből, és például ugye jó, a középhátvédek is erre alkalmasak lehetnek ezekre a ritmus megtörésekre, de ugye itt van Harry Kane is, aki hátra mozogva szintén ezekhez tökéletes lehet, és beindíthatja adott esetben Sanét, illetve Gnabryt, vagy a Komant éppen kijátszik, akik beindulnak középre. Szóval van ebben a potenciál, és ugye ez is látszódott, hogy erről már az egyénekre helyezi a hangsúlyt, és ez jött ki nagyon jól a Werder Bremen ellen, hiszen a Werder Bremen az egy nagyon markánsan emberorientáltan védekezik, illetve védekezett most is. amit hát a Bayern kíméletlenül kihasznált itt például az első gólnál is, tehát már a félpályánál Sané nyargalhatott a kapura szinte egyedül, mert kihúzták a védőket a védővonalból, mert a Werder védők ugye követték a támadóinkat, és egyszerűen Kínék meg ezt remekül reagálták, amikor kimozgatták az egyik védőt, akkor Kín például remekül bemozgott a kimozgatott védő mögé, tehát ezeket már láttam így feltűnni, tehát ezeket a játék kapcsolatokat, amik biztatóak voltak. Nyilván itt még azért láttam javítandó elemeket, itt főleg itt a második félidő első felében volt itt hiányérzetem, amikor eléggé ilyen csapkodóvá vált a mérkőzés, ott azért a Werdernek is elég komoly lehetőségei adódhattak volna, hogyha jobban végigvisznek egy-két kontrát. Ezekben itt egy kicsit jobb összhang kéne szerintem, például ott a labda vesztések utáni visszarendeződéseknél, de alapvetően láttam már, tehát láttam ezeket a Tuchel-féle stílus elemeket feltűnni a játékban.
Kicsit laikusként akkor össze akarnám foglalni, hogy amit én látok is értek ebből, tehát itt volt Nagelsmann is egy piszok magas pressingje, most pedig direkt egy kicsit átadjuk a területet, és próbáljuk kihúzni az ellenfelet, tehát nagyon tudatos ez a két stílus közötti váltás, tehát ami valószínűleg nekem nem annyira tetszik egyelőre. Ezt nevezhetjük, hogy ez tudatosan direkt így van, és akkor ennyi. Tehát leegyszerűsítjük egy kicsit, hogy mondjam, a komplexitását itt a támadó harmados játéknak, és próbáljuk kihúzva nagyobb teret adni, és akkor egyszerűbben befejezni. Mondhatjuk így?
Egyféle felfogásként ez is megállja a helyét, de én itt azért megemlíteném azt, hogy Tuchelnél nem szabad azt sem elfeledni, hogy ő az ellenfeleket gyakorlatilag taktikailag szétszedi, és itt most konkrétan tényleg a játék legapróbb részleteire gondolok, és mindent megpróbál leoktatni, ami csak lehetséges az edzéseken, hogy a játékosok bontani tudják az ellenfelet. És tehát ezt ne úgy értsétek, hogy alkalmazkodik az ellenfélhez, hanem gyakorlatilag megpróbál képeket adni a játékosoknak, amiket majd felismernek a mérkőzésen, tehát edzésen megmutat olyan képeket, vizionál, amik megtörténhetnek, és hogy könnyebben tudják bontani az ellenfelet. Ezt csak azért mondom el, mert például szerintem Nagelsmann mondjuk annyiban jobban hasonlított például elődjéhez, Flickhez is, hogy ők szerintem úgy voltak vele, hogy az erőből és abból az erőből fakadó potenciából, ami volt a csapatban, mint egy gépezet gyakorlatilag minden egyes pályán mi mindenkit le tudunk gyalulni, és mindenhol dominással tudunk fellépni, és erre is szőtték fel az egész dolgot, viszont Tuchel szerintem egy kicsit úgy van ezzel, hogy igen, persze labdatartás orientálva, stb., de azért nézzük meg, hogy akkor most akkor játszunk például a Werder Bremennel. Szinte értetlenül álltam amellett, hogy a Werder Bremen egy az egyezve küldte föl védekezni a játékosait például Musiala ellen, hiszen gondolhatta volna az edző, nem mintha én kritizálni szeretném, hogy azért egy 5-ből 3-szor 4-szer Musiala ott vagy ott hagyja, vagy pedig egyébként csak komoly szabálytalansággal lehet megállítani. Ez annyiban érdekes, hogy Tuchelnél látszódni fognak ezek a mérkőzések részleteire vonatkozó taktikai finomhangolások, és nem azt a vonalat fogja képviselni, hogy nekünk mindenhol gyakorlatilag ugyanazzal a dominanciával és elsőprő erővel kell föllépni, de annál változatosabb és szemedgyönyörködtetőbb stíluselemek rajzolódhatnak majd ki. Én ezt nagyon várom, és azt is, hogy egy-egy peremjátékost majd tényleg képes lesz úgy aktiválni egy bizonyos mérkőzésekre, hogy az üde színfolt lesz, akár Guerreiro-ról, vagy például Gravenbergről beszél.
Igen, én is erre próbáltam itt hivatkozni, vagy hát utalni, hogy ez a Werder Bremennek ez a nagyon emberorientált taktikája, szerintem egy öngyilkos taktika volt a részükről, bár ez a Werder sajátja is Ole Wernerrel, és erre ugye Tuchel rátapintott, és ki is használta ezt a csapat nagyon jól, de szerintem a java, még a Tuchel-féle játéknak az elemzése szempontjából még csak most jön, itt ugye mélyen visszaálló, fegyelmezettebben védekező csapatok ellen, mint például egy Union Berlin ellen. Ott kell majd megmutatni, hogy mire képes ez a csapat, és szerintem ott jöhet majd különösen jól, hogy szélesebb a pálya, szélesebb jobban ki van húzva a pálya, mint például a Nagelsmannnál. Ugye Nagelsmannnál nagyon játszott ez a minimális szélesség elve, tehát például, hogy a szélsők is nem teljesen a szélen voltak, hanem inkább beljebb egy kicsit alapjáraton, ami nekem nem tetszett, például főleg Alfonso Davies miatt, aki szerintem így egyáltalán nem tudta kamatoztatni a gyorsaságát a szélen. Viszont Tuchelnél most láttam, de Davies szerintem kifejezetten jól játszott most, tehát én a Davies miatt is bizakodó vagyok, hogy ez így beválik. Főleg itt a bal szélen voltak nagyon biztató ritmusváltások, illetve kényszerítők Coman és Davies között. A másik oldalon is akadtak már biztató momentumok Sanéval és Mazraouival, de ott szerintem még kell egy kis idő, hogy összeszokjon ez a páros. Főleg itt a bal oldalon voltak biztató elemek, ezekre szerintem lehet építeni a jövőben. Én úgy vagyok vele.
Igen, nagyon jó, hogy ezt megemlítetted, mert amikor Nagelsmann elbocsátásáról volt szó, akkor ez volt az egyik fő probléma, ugye az, hogy mennyire használjuk ki a szélső játékosainknak a kvalitásait, amit én megemlítettem. És itt ugye az iskolabeli különbséget említeném meg, vagy a felfogásbeli különbséget, hogy Tuchel ugye törekszik a dominanciára, és ugye a nagyon technikás játékosokkal arra, hogy miután azonnal szinte visszaszerezték a labdát, utána azért tartsák, járassák, és szélességben bizony jó pár hosszú másodpercekig, vagy akár percig is mozgassák az ellenfelet, és kimozgassák, és utána jöhetnek azok a váratlan, akár a belső védőinktől indított úttörő passzok, amelyek át tudják törni a védelmi vonalakat, és akár olyan helyzetbe tudják hozni a támadóinkat, amely után egy-két improvizatív megoldással szinte azonnal gólveszély érhető el. Nekem ez tetszik. Ez nekem jobban tetszik. Én jobban szeretem. Én valahogyan a Van Gaal éra óta egyébként kívánja is a szemem a Bayern Münchennél ezt az elképesztő szélső játékot. Nem tudom, ti hogy vagytok vele.
Alapvetően én is most már így vagyok vele, hogy ez a szélső játék abszolút az ínyemre van. Eleinte őszintén bevallom, amikor a Nagelsmann-éra elején jártunk, én alapvetően szimpatizáltam Nagelsmann-nak ezzel a minimális szélesség elvével. Tehát láttam benne potenciált, tehát hogy így főleg így a labdavesztésük utáni visszatámadásoknál ebben láttam relációt, ugye, hogy így kompaktabb a csapat, és jobban, szorosabban tudnak visszatámadni. De közben rájöttem itt, főleg itt a tavalyi szezon folyamán, hogy ennek viszont a támadásépítése folyamán azért megissza a levét a csapat, és itt főleg ugye Alfonso Davies, mint említettem. Szóval én is, nekem is abszolút a szélességi játék már így egy szent grálnak számít, amit Tuchel így valamennyire vissza tudott hozni, eddig úgy tűnik.
Ha nem bánjátok, egy kicsit visszakanyarodnék egy a szokásos, szaftosabb témához, középpálya, és most itt nem a nevekre koncentráljunk, hanem sokat hallottunk, hogy ezt szeretné Tuchel, hatos szeretne, azt szeretne, stb. Szerintetek, hogy néz ki, mi a szerepe a középpályának egy Tuchel csapatban? Először is ez lenne a kérdésem. Hogy néz ki az, hány főből áll, milyen LV alakban, 1-6-os, 2-8-as, 2-6-os, 1-8-as, ahogy talán most inkább feláll, vagy egy vonalban 3. Hogy látjátok, mi az optimális, amit ő szeretne majd látni esetleg később, vagy esetleg mi az, amit ki tud hozni ebből a Bayernből?
Nagyon szívesen válaszolok erre, Sanyi, csak egy kicsit hadd kezdjem azzal, amelyeket Tuchel így a saját maga fogalmazott meg, vagy az ő szájából erednek, hogy egy picit értsétek azt, hogy milyen szeretnék én is eljutni itt a podcast végére. Azt mondja, hogy kezdjük már megtanulni, hogy gyakorlatilag ezeknek a formációknak a szüksége és merevsége már nincs teljesen ott a pályán. Talán nem is olyan fontosak. Ez az egyik gondolat, amit maga Tuchel mondott. A másik az, hogy például az a rendszer, amiről mi beszélünk, 1-6-os, 2-8-as, stb. Ez támadásban csupán egy keret, amely lehetővé teszi az egyéniségek működését. Nem feltétlenül merev, de inkább iránymutatásként használható. Ezt tényleg tőle idézem. Tehát azt kellene megérteni, hogy úgy próbálja gyakorlatilag összerakni az egész játék koncepciót, hogy nagyon flexibilisek legyenek a játékosok, hogy felismerjék az adódó helyzeteket, hogy, hogy és ezt mindezt úgy, hogy ugye használja az intelligens játékosokat, és ellenfélre rászabva mutatja meg nekik azt, hogy hogyan lehet őket például bontani, hogy hogyan lehet területet nyerni, hogyan lehet azonnal visszaszerezni a labdát, stb. Én szerintem nem érdemes azt vizslatnunk itt egész évben, hogy mondjuk 1-6-os, 2-8-as, 2-6-os, 1-10-es, tehát hogy nem érdemes ilyen merev kötött posztokban gondolkodni, és örülnék, hogyha akik néztek, vagy hallgattok bennünket, ti is egy kicsit elrugaszkodnátok ettől, és megpróbáltok megérteni Tuchelnek az edzői filozófiáját, hanem abba gondolkodni, hogy a lényegi kérdésekben mi az, amit szeretne Tuchel elérni. Én azt hiszem, hogy nagy szabadságot fog kapni az egyén, tehát én biztos vagyok benne, hogy például Goretzka föl lesz engedve a támadásokkal, odaérhet majd a befejezésekhez. Én már vizionálom, hogy a Kane visszajön labdáért, Goretzka érkezik majd a helyén, Kane kihúzza a védőket, Goretzka befut az üres területre, stb. Tehát elképesztő szabadságot fognak kapni a játékosok. Lesz egy keret, amely nekik iránymutató, de azon belül nagyon-nagyon szép és tényleg váratlan és gyönyörű megoldásokra számítok a pálya minden területén. Talán így tudnék erre válaszolni.
Először is én csak csatlakozni szeretnék Istihez, és motiválni szeretném mindenkit arra, hogy a játékot komplexebben szemlélje, tehát ne szigorúan csak ilyen posztok alapján 6-os, 8-os, itt tényleg itt már átmenetek léteznek a pozíciók között, meccsek közben is cserélgetik ezeket, tehát tényleg ezt így kell szemlélni valahogy. És akkor itt még egy olyat említenék meg, hogy itt a Goreszkáéknak, meg, illetve Muziálának, tehát Goreszkának, hogyha felfutva Muziálának, meg a szélekre kimozogva van, nagyon fontos szerepe abban, hogy a támadóink kibontakoztassák a képességeiket. Itt ugye főleg Goreszkának a mélységi befutásai, például, illetve Muziálának főleg a bal oldalra való kimozgásaiban láttam én nagy potenciált a Werder Bremennél, nem? És ugye itt ugye Muziálának és Komannak voltak egész biztató összjátékai, tehát Muziála kimozgott, és közben Koman tudott nagyon jól bemozogni középre, a labdával akár. Tehát itt a középpályásnak ebből a szempontból is egy fontos szerepe van, hogy átlósan kimozogva a szélre, tehát ezeket az átlós kimozgásokat nagyon nehéz lekövetni, szemben egy ilyen sima keresztmozgással szemben például, ezeket nehéz lekövetni, és ezekből profitálhatnak főleg a szélső támadóink, és nyerhetnek területet középen. Így lehet területet nyitni például a középpályán, mélyen visszálló csapatok ellen. Ez ennyi az észrevételem.
Ha már felosztod Musziát, egy gyors kérdés, ez megint egy ilyen benyomás, hogy én ugye most azt látom, hogy az ő szerepe az, hogy ugye nagyon ügyesen ki tud bújni a nyomás alól, és akkor el tud indulni előre fele, és akkor megindítja a támadást. Csak én kicsit távol érzem a 16-ostól, ahol igazán, tudjátok, meg tudja csinálni ezeket a kis cseleket, ahol vagy felrúgják, vagy belövi típusú. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok, hogy ez nekem egy ilyen berögződésem, mert én szerintem kicsit veszélyesebb Musziála közelebb a kapuhoz.
Jó meglátás, én onnan indítanék egyébként, és egy kicsit megint visszacsatolnék, ugye itt a Guardiolával való összehasonlításra, hogy ugye Geri is említette, hogy ezek a játék pozíció váltások, ezek egészen magas szinten vannak, tényleg olyan modern felfogásba tudja ezt már egy Tuchel nekünk itt megformálni minden mérkőzésre, hogy ez eléggé meghatározó vonása az ő filozófiájának. És nyilván azért mondom, hogy sőt, nem is én mondom, hanem egyébként jóval nagyobb szaktudású emberek mondták már azt egyébként Tuchelre, hogy kicsit olyan, mintha a videójátékot játszana, tehát hogyha ő futballmenedzserezne, csak ezt egy egészen fanatikus módon teszi így a játékosokkal. Valószínűsítem egyébként, hogy Musialának itt az utolsó harmada, főleg itt a 16-os és környékén lévő helyzet megoldásait, ezt egyébként szerintem egyéni edzővel is fejlesztik, én ebben biztos vagyok, mert ő neki szerintem az egyik legnagyobb tragédiája a tavalyi évben az volt, hogy főleg a világbajnokságon, hogy megteremtette magának ezeket a helyzeteket. Tényleg volt már, hogy szegény egymaga ágyalogolt egész Japánon, és nem tudta belőni az ordító zicsereket. De biztos, hogy fogja fejleszteni, csak szerintem úgy van vele, hogy minél szabadabban, és az ő egyénit kibontakoztathassa, és fél területekben mozoghasson, szabad területeken labdát felvehessen, vagy akár egyébként rábízza, és nyomás alatt is védővel a nyakán meg tudja oldani, és azonnal le tudja venni egy az egyben. Én úgy gondolom, hogy az ő erősségei mindenféleképpen ki lesznek emelve, és nagy színfoltja lesz ennek a Bayern Münchennek, és fel fog tudni nőni a feladathoz. Gyakorlatilag úgy kéne nézni ezt a támadó szekciónkat, az én szememben legalábbis, hogy mindenki képes legyen arra, hogy a kapura életveszélyes legyen. Tehát szerintem itt gyakorlatilag 5 játékosról beszélünk, és egyébként még Kimiknek az átlövései sem elhanyagolhatóak. Tehát gyakorlatilag rajta kívül 5 játékos az, akinek szerintem meg kellene tudni fejezni itt a támadásainkat. Musiala az egyik, kétségtelenül nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Meglátjuk, hogy miket sikerül itt, milyen mintákat adni nekik, hogy mikor nem zavarják egymást a visszalépő kénnel, vagy amit a Geri említett, ugye szélekre kimozog, és ott csinálja meg a területeket, Koman meg befele. Nagyon-nagyon-nagyon sok variáció lehetséges, és rengeteg lesz majd az improvizáció. Ebbe biztosak lehettek. Tehát én tutira veszem azt, hogy szinte minden meg lesz engedve a kisrácnak, ami csak elő tud húzni a tarsolyból, és ez valahol nagyon jó és varázslatos.
Igen, és ti itt épp, hogy megemlítetted ezt a kinnel való játék kapcsolatát is Muziálának. Én erre is láttam már példát a Werder elleni meccsen, hogy egymás között váltogatták a visszavont center, illetve a center pozícióját, tehát amint például Muziálá fellépett egy kicsit, akkor Kín abban a pillanatban visszalépett a kiürített vonalak közötti területre, és ez így ment vetésforgóban néha. Tehát ebben is lehet potenciál, tehát szerintem Kínnel is nagyon jól harmonizálhatnak együtt. Illetve itt még, amit Muziálával kapcsolatban elmondanék, hogy szerintem benne is van egy kis ilyen Raumdeuteres feeling, mint például Thomas Müllerben, és ebből a szempontból is én egy ideális Müller utódnak tartom, bár nyilván egy teljesen más típusú játékos, mint Thomas Müller, jóval technikásabb játékos, mint Thomas Müller. Tehát Muziálának is nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy kiszúrja a parányi üres területeket, és aztán ott kis időre rá, aztán magára vonja a védők figyelmét, és így teremtsen területet a többieknek. Erre próbáltam már célozni a korábbiakban is. Szóval én főleg ebben látom Muziálá erősségét, hogy egyrészt területet biztosít a társaknak, másrészt ő maga szúrja ki ezeket a nagyon kis területeket, amiket például Müller szokott kiszúrni, illetve Müller erősségeként szokták felemlegetni.
Itt maradnék még itt a támadó harmadban, és ugye beszéltük az előző adásban Kane-ről, ugye mint új igazolás, és akkor én is meg ti is mondtátok, hogy valószínűleg több gólpassz fog adni, mélyebben vissza fog lépni, azt már láttuk is ugye a meccseken, és akkor osztogatja majd a gólpasszokat. Szerintetek ki lesz, ki fog ebből a legjobban profitálni? Úgy is kérdezhetném, hogy ki lesz az új Son, tehát aki ugye a Londonban volt talán az egyik, hanem a legsikeresebb támadótársa Harry Kane-nek, de majd kijavítotok, a tévedek. Ki lehet az, aki ebből a legjobban fog profitálni, a legjobban fog kijönni esetleg a szélső támadóink közül?
Mindenkiben látom a potenciált erre. Most úgy néz ki egyébként, hogy a Zané az, akinek a legjobban fekszik a Harry Kane játéka, de alapvetően a mindkét szélsőnkről le fogja venni a terheket, mármint olyan szinten gondolom, hogy azért Harry Kane egy elképesztő nagy figyelmet igényel. Mert azért láthattuk az előző mérkőzésen is, hogyha egy pillanatra is gyakorlatilag ott hagyják egyedül a labdával, akkor az gyakorlatilag lövés és gól, tehát ez a gyilkos ösztön, ami benne van, az nem maradhat fedezet nélkül. És hasonlóan már próbáltam egy kicsit nézni, hogy a védők között hogyan mozog, és elképesztő zseniálisan csinálja, tehát ő is egy minden hájjal megkent csatár, mint annó a Lewandowski, hogy az egyik védő mögé áll, hogy ott tényleg a vakfoltjába áll bele, a másik védő viszont úgy gondolja, hogy az nem az övé, és ezért gyakorlatilag szinte két védőt levesz, tehát nagyon ezeket az érdekességeket meg lehet a Kane-nél is figyelgetni, tehát mindenki profitálhat belőle. De első tippem a Zané lenne, de nagyon ő, de ahogy látjátok azzal, hogy szinte, és itt nem is nagy területekről, hanem fél méterekről beszélek, megnyílnak pluszban, ez már gyakorlatilag egy Komannak is ajtóablak, hogy ő meg tudja csinálni kifele akár ezeket az induló komoly induló cseleit, és onnan életveszélyes tud lenni. Szóval nyilván egy Harry Kane-ből nem hiába 100 millió euró, és a világ egyik legjobbja, mindenki profitál.
Szerintem ez a korábbi úgynevezett szomféle szerepkör itt a Bayernnél több vállon fog elterülni. Tehát ugye egyrészt itt van Sané, szóval én is őt tartom így a legnagyobb profitárónak ebből a szempontból, de a másik oldalon van a Gnabry meg Coman is, akik szintén nagyon jól profitálnak ebből, illetve a mélységből befutó Goreckának, vagy adott esetben akár Laimernek lehetnek ebből nagyon jó gólszerzési lehetőségei, illetve üres területei majd a kapu előtt, hogy kín visszamozog. De szerintem itt főleg ez a három ember, vagy három pozícióból induló ember lehet, akik leginkább profitálhatnak kín visszamozgásaiból, illetve hogy ott van még Muziára is, akivel, mint már említettem, szintén voltak ígéretes pozíciócseréik innek a Werder elleni mérkőzésem. De szerintem több emberrel is megtalálhatja majd a hidele és ideális az hangot kín, és itt több emberrel fog ez több emberre fog így szétosztódni ez a fajta szerepkör, amit korábban Son egymaga töltött be a Tottenhamnél.
Egyébként Goreckának már ugye az első bajnokin is láthattuk, hogy mennyi sok helyzete volt, csak egy kicsit ugye elvénezte a végét, de több nagy helyzete is volt a kapu előtt, úgyhogy abban én is reménykedem, hogy jól fog működni. Ami nekem itt felmerült, itt ha már beszéltünk nevekről, megmondtátok, hogy valószínűleg meg mindenki profitálni fog, én azért mégis látok itt álnyalatokat, és valószínűleg tényleg Zané lesz itt a főnyertes. De amit én látok, hogy Gnabryról ugye nagyon lehúztuk már a keresztvizet, én is többek között, én úgy látom, hogy ő azért eléggé jobb visszajött, tehát a felkészülések során eléggé úgy tűnt, hogy stabil ember lehet, és én egy picit előrébb látom őt, mint Coman, mégpedig azért, mert jobb befejező ember. Nem tudom, hogy ezt valid állításnak tartjátok-e.
Szerintem van benne ráció. Coman már azért, tehát Coman egy igazi Jolly Joker-es ember, tehát tavaly itt ugye a Kickernek a szezon összegző írásában olvastam a Bayern-es rész is, a Comanra volt például kihegyezve, és Comannal is ezt a fontos gólok embere, ezt így emlegették Comant, tehát ebből a szempontból Coman egy igazi ilyen csereember, aki nehéz meccseken beugorva tud új szint hozni esetleg a játékba. Itt Nagelsmannnal is többször ő volt így, aki valami szint tudott csempészni a nagyon szenvedős játékba. Szerintem is Gnabry alapjáraton a kezdőt illetően így előrébb jár. Hát és ugye Gnabryval kapcsolatban itt azért rengeteget vitáztunk itt már, hogy mennyire hullámzó. Én remélem, hogy Tuchelnek a pedagógiája nála is célba ér. Ugye nála ez nem működött, hogy két hetente, vagy akár hetente hullámzott a teljesítményét, tehát tényleg hihetetlen. Szóval én tavasszal is, mert ugye itt a bajnokság végén is láttam Gnabrytól nagyon jó egyéni teljesítményeket, szóval remélem ez kitart végre, és Sanéval együtt tudnak majd brillírozni a kapu előtt is. Úgyhogy én is így látom, hogy Gnabry így előrébb járott a bal szélem.
Egy kicsit menjünk már vissza a csapat hátsó része felé, és beszéljünk már a belső védelmű, meg picit őket úgy, beszéltünk annyit, hogy nyilván a hosszú indítások azok elejépít majd Tuchel, tehát tőlük. De megint szerintetek ki lehet az, aki stabilabb lesz abban kettősben, hogyha nevezhetjük úgy, vagy mondhatjuk azt, hogy valószínűleg itt már négy védő lesz általában, de tudom, hogy melyik felállásra jövök, úgyhogy nem erőltetem. Igazából hogy tényleg, hogy kit láttok a legerősebbnek, aki mindig ott lesz valószínűleg, és ki lehet majd a rotációnak a része, hogy látjátok itt a erős sorrendet, a meghatározó játékosokat, mik a tippek, akkor inkább így kérdezem, mert nehéz ezt megmondani.
Szerintem olyan hatalmas merítési lehetőség itt nincsen, főleg, hogyha a Pavard tranzakció is végbe megy, és elköltözik ugye Milánóba, tehát adja magát, hogy Mazeroni-nak bizalmat szavaz. Én úgy gondolom, hogy ő elég jó kis karriert tud majd itt befutni. Tuchel kezei alatt. Baloldalon nyilván, hogyha egészséges, akkor ott lesz Davis. Azt, hogy a belső védők közül, a három közül melyik kettő játszik, ez nálam ténylegesen olyan egy kicsit, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, és itt jön be, amiről már az előzőekben beszéltünk, hogy akkor gondolom egészen részleteire gyakorlatilag ledarálja az ellenfelet ott a videóelemző csapattal, és megnézi azt, hogy mit tudom én, például itt volt ez a Werder Bremen, a Füllkrug, meg stb. Meg ilyen típusú játékosok miatt az Upamecanónak meg a Kingnek szavazott bizalmat, de lehetséges, ha majd egy kicsit másabb típusú csapat jön, mondjuk, mint az Union Berlin, vagy esetleg nem tudom, nekem most például egy elsőre a Leverkusen ugrik be, ahol azt gondolom, hogy a Xabi Alonso féle Leverkusen lehet az, aki nagyon sok kombinációval meg készül majd ott a támadó harmadában, ott viszont szerintem meg el fog kelleni egy Delikt, aki egy igazi vezető, aki mondja is a dolgokat, aki nagyon oda tud figyelni a váltásokra, stb. Ezek már nagyon-nagyon finom hangolások, és nyilván ehhez kell ismerni a csapatodat, meg a játékosaidat is elképesztően. Nekem így állna össze a blog, és aztán jön vissza Manuel Neuer, és minden rendben lesz, és be fogja fogni az összes kritikusának a száját, és olyan védéseket fog bemutatni, hogy csak ámulunk.
Alapvetően szerintem a középső védőposzton itt egy folyamatos rotáció lesz majd megfigyelhető, itt a három emberünk között. Itt a szezon elején legalábbis mindenképpen, és aztán ugye ez meccsről meccsre változhat, mint ahogy Isni mondta. A bal szélen is szerintem egyértelmű a helyzet, ugye Davis az első számú, illetve Guerreiro ott van bevetésre készen mindig, sőt akár ő ugye, mint ahogy mondtuk, múltkor is középpályásként is simán bevethető, sőt az a eredeti posztja. A másik oldalon egy kicsit kérdőjelesebb a szituáció, ugye ott Mazraoui szerintem jó első számúnak, vele fog ő jönni, én bízok benne. Viszont, hogy ki lehet az ő csereembere, az számomra egy nagy talány még, nem tudom, most így hirtelen. Viszont annak már szerintem lejárt az ideje, tehát Tuchelnél biztos nem fog olyan előkerülni, hogy Gnabry, vagy akár Coman egymaga biztosítja a szélességet, mert azt mi láthattuk Nagelsmannnal, hogy hát a védekezésben eléggé beláthatatlan, illetve rossz következményeket vont maga után. Eléggé széteső volt a csapat szerkezet így. Szerintem jó is így, hogy egyik oldalon Davis mondjuk Gnabryval vagy Comannal biztosítja a szélességet, illetve a kombinál a másik oldalon meg például a Sané Mazraouival. Tehát szerintem ez teljesen jól megy így majd támadásban is, illetve védekezésben is.
Én csak annyit szólnék ehhez még hozzá, hogy ha már itt szó esett arról, hogy egy kicsit komplexebben nézzük ugye a csapatunkat, ha már erre felhívtuk a figyelmet, akkor itt szerintem az meg kell említenünk, hogy egyébként Tuchel, mint ilyen igazi perfekcionista, mindig is arra törekedett, hogy egyébként a védekezés az szinte tökéletes legyen, sőt, gyakorlatilag a tökéletesítésére fordítja az edzési idejének elég nagy részét. Ez azért nem elhanyagolható, és ugye itt szeretném azt mondani, hogy valamikor ezek ilyen, nem tudom, 4-1-4-1-ben indul, de hogyha labdával vagyunk, vagy mit tudom, akkor az 2-3-5-re vált át, ha pedig védekezünk, akkor 5-3-2. Tehát itt jön az, hogy nagyon flexibilisek a játékosok, és nagyon rugalmasnak kell lenniük, és gördülékenyen kell menjen az átmeneteknek. Tehát itt mindenkinek mindenből ki kell venni a részét, és az egész egy nagyon szépen megkomponált előadás lesz. Ezt csak azért mondtam el, hogy így lássatok azt, hogy persze. Tehát ez, hogyha amikor mondjuk beszorít minket a Dortmund, mert a mérkőzésnek van egy ilyen periódusa is, akkor úgy fog kinézni a Bayern, hogy 5-3-2. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ez lesz a FIFA formációnk, és így fogunk játszani az összes mérkőzésen.
Mi befejezzünk itt a beszélgetés, még lenne pályjátékos, akiről kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok, milyen lesz az idei szezonja, hogy kap majd lehetőséget. Két játékost egybe vennék, Tel és Gravenberg, ugye két fiatalról beszélünk. Hogy látjátok az ő esélyeiket erre a szezonra? Én mondjuk Telnek eléggé pozitívan, most már nekem is kezd egyre jobban bejönni a srácnak és a játék, és még talán ebben a rendszerben egy szélső támadóként akár robbanhat is ebben a szezonban. A Gravenberg-kel kapcsolatosan sok középpályás miatt azért az beszélgettünk erről múltkor, azért kicsit necces, nem tudom ti, hogy látjátok, hogy kinek lehet ez a szezonja igazán?
Tele kapcsolatban én is bizakodó vagyok, itt ugye a Werder ellen is ugye a végén góllal szállt be, egy rendkívül nagyon szép gólt lőtt egyébként, meg kell hagyni. Itt, és szerintem Telnél is ugye ez a fő fegyver, hogy több poszton is akár bevethető lehet majd, tehát itt ugye Keane helyén például, akár például kupamérkőzéseken például jó, tehát két ugye teljesen más stílus képvisel, mint Keane, az kétsége felül áll, de közben az akár a szélen is bevethető, szélről bemozgó emberként is, tehát szerintem Telnek itt van a legnagyobb erénye. Gravenberghez kapcsolatban viszont itt már egyáltalán nem vagyok ilyen bizakodó. Tehát itt szerintem Laimer érkezésével szerintem itt már a sokadik lett a rangsorban, és én itt az értetlenkedésének tudok csak hangot adni, hogy itt mi a tervele, mi volt a tervele tavaly is, amikor megvette a csapat. Ugye Nagelsmann sem nagyon számított rá, most meg, hogy ráigazoltuk Laimert, így tényleg nem igazán látom, hogy hol kapott lehetőséget Gravenberg emögött, a Goretzka-Laimer duó mögött. Nem nagyon látom az ő helyét így a csapatban, őszinte legyek, tehát lehet, hogy egy kölcsönszerződéssel ő is jobban járna, mert itt tényleg nem igazán látom az ő helyét.
Nem szeretem a pletykákat, meg nem adok sokat az ilyen mindennap szányra kelő hírekre, de ugye most azt írják, hogy a vezetőség mindenképpen szeretné Gravenberget a csapatban tudni, a Tuchel pedig nem. Nem lehet tudni, én arra tudok gondolni, hogy a vele való személyes egyeztetések és őszinte beszélgetések nem vezettek feltétlenül jó eredményre, tehát lehet, hogy Gravenberg volt az a játékos, akinek mondjuk Tuchel azt mondta, hogy figyelj, próbálok majd bedobni a mérkőzésekbe, stb. Lesznek ellenfelek, amikor rád van szükség, de hogy alapesetben azért előrébb vannak nálad a sorba, stb. Lehet, hogy erre meg azt mondta, hogy rohadtul nem ezért jöttem ide, és lehet, hogy itt van edző és játékos között egy konfliktus, és nyilván van a vezetőség felől egy harmadik rész, aki egy elvárás, hogy igenis egy azért óriási potenciállal rendelkező, bocsánat, fiatal tehetséget, azért igenis kötelessége lenne beépíteni most már így a második edzőnek, és hogy foglalkozni vele, amin én is egy kölcsönszerződést látnék jónak, nem engedném el végleg, mert szerintem belőle még lehet hatalmas játékos. Rettenetesen nehéz személyiségnek néz ki így kívülről, mondom, nem beszélgettem vele, erre szoktuk mondani, ugye, nem is tudom, Geri, te mondtad, hogy lennék pók a sarokban a Bayern öltözőjében. Én is nagyon szívesen, sőt, felmosnék, meg a mezeket is kitakarítanám, hogy egy pár beszélgetést otthon meghallgassak. Hát elsőre kemény diónak tűnik a fiú, meglátjuk, hogy meddig jut el vele itt Thomas Tuchel. Lehet, hogy egyszerűbb, hogy ezt az évet valahol végigjátsza egy olyan csapatban, ahol ki tudja bontakoztatni a tehetségét, és csodálják az ő játékát, egy kicsit ilyen egós játékosnak tűnik. Egyébként, most itt visszacsatolnék régi podcastekre, Sanyikám, amikor te azt mondtad, hogy ez a botlábú tel miket művel, én mondtam, hogy ez a gyerek szenzációs, nem azért, hogy azért, de most nem is ez a lényeg. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen tehetséges és ilyen alázatos, és egyébként a hinni lehet az ő interjúinak, és a róla megjelenő cikkeknek, akkor egy tényleg ilyen hozzáállású gyermek van itt a Bayern kötelékében, aki tanulni akar és fejlődni, és ez a legjobb kezekben van, és most egyébként, hogy itt van a Harry Kane, a nyomás is lekerül róla, és a egyik legjobbtól leshet el minden gyakorlatilag edzésen, és lehet, hogy tényleg ez a 3-4 év eltölti, és kiváló extra klasszis szélsőktől és a világ egyik legjobbjától tanulja meg a szakmát, azt most, hogy remélem, hogy Tuchel alatt, de hogy tényleg top edzőtől és edzői stábtól óriásit profitálhatunk vele, és lehet, hogy a következő generáció egyik legnagyobbját üdvözölhetjük majd. Én bízom ebben, én nagyon-nagyon sokat látok a srácban.
Szóval, sőt, itt még ugye, itt tele már csak színszavakban említeném itt meg, hogy Itt még ugye itt telt meg kint említettük itt a csatárpaszt az illetően, hát itt van egy csupa Moting is, aki azért tavaly rendkívül erősöz produkált, és ő is ott áll csatasorban, és ő is tényleg egy rendkívül alázatos játékos, tehát szó nélkül elfogadja az ő szerepét. Szóval szerintem a támadó poszton kifejezetten jól áll most a csapat, tehát még akkor is, hogyha Kín esetleg kiesik, de reméljük, hogy ez nem fog azért megtörténni, de Tuchelnek azért rendkívül jó rotációs lehetőségei vannak ott, ott elől, én úgy látom.
De ha már itt vagyunk ismét témánál, tehát hogy a támadó alakzatban milyen lehetőségeink van, nem beszéltünk egy emberről, aki ugye a Pannonbajó logójában is benne van, Thomas Müller, hogy mi lesz az ő sorsa és szerepe ebben a szezonban, mert erről beszélgettünk az előző adásban is, hogy számomra nagyon jó, úgy tűnik, hogy nagyon jól meg fogja magát érteni Kane-nel, amint ilyen haveri szinten, de én úgy érzem, hogy az ő érkeztével nekem inkább Kane kicsit Müller-esen áll, tehát a Müller-es pozícióhoz áll kicsit közelebb, az osztogatása, ahogy látja a teret. Nekem úgy tűnik, hogy Müller lassan tudjuk, mindig elmondjuk, hogy nem szabad temetni, de úgy tűnik, hogy itt jött Kane, egy erős karakter, szerintem Müller elég sokat fog padozni ebben a szezonban, és nem egy gyors játékos, nem az a nagy cselező, tehát amit Tuchel szerintem szeret a szélső támadó pozícióban, úgyhogy én nem nagyon láttam, hogy ő komolyabb szerepet fog már kapni ebben az idényben, nyilván, hogyha Tuchel így végigviheti az egész dolgát. Nem tudom, hogy tévedek-e ismét, ti máshogy látjátok-e.
Szerintem itt nincs arról szó, hogy tévednél, vagy nem, itt az élet hozhat olyan helyzeteket, amik akár teljesen megfordíthatják a dolgok jelenlegi állását. Én inkább oda mennék vissza, vagy odáig mennék vissza, hogy tavaly sem feltétlenül jártunk jól azzal, hogy a Musialára raktuk rá a Bayern München és a német válogatott teljes terheit. És azt vártuk el, már szurkolóként is, és egyébként nem csak szurkolóként, de kicsit talán Nagelsmannra is rá tudom ezt húzni, hanem így a szakmai stáb is, hogy gyakorlatilag ő hozza mindig a váratlant, és ő fordítsa meg a meccsek állását, és ő hozzon olyan pluszt a játékba, amely ugye lehetővé teszi, hogy legyőzzünk szinte bárkit. És ezt egy egész éven keresztül, és ugye az ősszel ez nagyon jól sikerült neki, de amint jöttek a rosszabb teljesítmények után, elkezdett lefelé ingadozni. Tehát azért fiatalabb játékosoknál muszáj figyelni arra, hogy megfelelően kezeljük őket, és megfelelően összhangban legyen a nyomás, tűrés, és az, hogy mennyit bír, mennyire bírja vállán vinni a csapatot, mennyire fáradt, stb., mennyire van túlhajtva az, hogy ugye nyilvánvalóan most már óriási erőkkel készülnek rá az ellenfelek is, tehát láttam, és egyre keményebb rugásokat kap, egyre nagyobb bőrizetet kap, stb. Nem akarom azt mondani, hogy most nyilván neki sérülése lesz, mert abszolút nem erről beszélek, de szerintem lesznek periódusok, hogy igenis azért egy Müller szintű vezetőre szükség lesz a pályán. Amihez még hozzá szeretnék szólni, az, hogy most, hogy itt van Kane, szerintem, mivel Kane is egy elképesztő intelligens pali, és hasonlóan Lewandowskihoz nagyon jól érzékel, és egyébként Müllerhez is nagyon jól érzékeli ezeket az üres területeket, nagyon jól érzékeli, hogy látja szinte a képeket, vizionálja, hogy neki hol kell helyezkedni. A Müllernek visszajöttnek ugyanolyan automatizmusok, mint amelyek egyébként 8 évig megvoltak Lewandowskival. Remélem, hogy lesznek erre példák, már most is láttam egy-két ilyen szituációban erre jó példát, nyilván az idő hozza majd, hogy mennyit lehetnek majd együtt fönt a pályán, de én abszolút nem írnám le a Thomas Müllert, mert mondom még egyszer, egy hatalmas taktikai fegyver, ő tényleg egy igazi nagy ágyú, és ha már egy kicsit lassabban is lehet betölteni, de azért még mindig óriási durranhat, és hatalmas pusztító ereje van, és nem elvetve azt, és minden egyes alkalommal megemlítettem szerintem, amióta csak ő szóba kerül, hogy az ő vezetői képességei főleg arra, ahogyan mi elkezdünk a védekezést, és főleg az ellenfél tér felén való védekezésnek az elkezdésében, és az, hogy ő milyen passzávokat fedez, kiket árnyékol, stb. Ebben szerintem a világon az egyik legjobb. És ő bírja is szuflával. És talán ebben még azért a fiatal kis támadócskáink azért nem teljesen a legjobbak. Tehát lesznek mérkőzések, amikor egy ilyen komoly, komoly intenzitású és komoly tudású ember kell majd oda. Nagyon szeretem, és nálam van helye abszolút a csapatban.
Mondjuk így belegondolva, hogy lesznek olyan csapatok, az Isten se fognak kijönni, kijebb jönni, hiába próbáljuk kicsalogatni, akkor valószínűleg én is vagy együtt majd megnézhetjük akár egy Müller-Kane kombinációt, hogy mit tudnak, és tényleg én nagyon szeretem az ilyen okos játékosokat, és mindkettő abszolút top ebben a kategóriában, úgyhogy ezt én is várom igazán. Én itt elsősorban itt a fő szerepet gondoltam, hogy talán már nem ő lesz a legfőbb fegyverünk. De zárjuk is le lassan szerintem ezt az adást, mert elég jól átbeszéltük a dolgot. A végére egyetlen egy kérdést hagynék, vagy tennék fel nektek, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a válasz. Úgy érzem, hogy azért láttok fantáziát, amit Tuchel elképzelt ide, a vizióját, úgyhogy én azt mondanám, hogy azt kérdezném, hogy szerintetek ez majd hirtelen be fog robbani és működni fog, vagy szépen fokozatosan fog erősödni és kiizmosodni ez a játék is összeállni, amit a puzzle, amit ő elképzelt.
Szerintem szépen fokozatosan fog majd összeállni, hogyha összeáll, remélem összefog. És itt szerintem főleg itt, ahogy ki is veséztük, ez erősen ellenfélfüggő is lesz, hogy hol lesz éppen meggyőzőbb, illetve kevésbé meggyőző majd a Bayern játéka. De ugye a Werder Bremen ellen, mint ahogy azt mondtuk is, hát itt a brémaiak hozzáállása elég erősen kidomborította a támadóiknak a képességeit, illetve Tuchelnek az elképzeléseit is. Tehát itt tényleg csapatról, ellenféltől is függhet a dolog. De, és akkor ez idővel állhat össze majd úgy, hogy ez függetlenebb legyen az ellenféltől, és lehetőleg apró módosításokkal mindenki ellen hasonlóan meggyőzően, illetve dominánsan tudjon majd fellépni a csapat. Remélem, hogy majd ezt fogjuk látni, és majd beindul ez a dolog minden fronton.
Nekem is ez a véleményem, szeretek ellent mondani, de még ha lesznek is ilyen kimagasló jó eredmények, mint ez a mostani nyitóforduló, egyébként én is fokozatosságot várok inkább. És főleg azért, mert hogyha a játékot le is lehet elég hamar viszonylag oktatni, nekem ez a véleményem egyébként, ezt sokszor hangoztatom is, hogy nem feltétlenül kell nekik hónapok, mint ahogy sokszor magyar edzőktől halljuk. Tehát amit ő le akar oktatni, szerintem így nagy vonalakban azt pár hét alatt meg tudja csinálni, és látszódni fog, hogy mit akar, hogyan gondolkodik a játékról, tehát a stílus ezt ki fog rajzolódni, de az, hogy szerintem a játékosok lelkét megnyerje, és az, hogy ez a csapat így ténylegesen egymásért küzdjön, és együtt halljon meg a pályán, ez lesz egy hosszabb folyamat szerintem, az, hogy a különálló egyéniségekből, egy-két klikből, most a szétrobbantott francia klik, stb. A régi vezetőkből, újabb, új generációs vezető karakterű játékosokból egy olyan kohéziót, egy olyan valamit tudjon összegyúrni, akikkel ő is barátként tud együtt dolgozni, és akik elmennek érte a végsőkig. Én remélem, hogy sikerül neki ez a történet. Én szeretettel kívánom, mert tényleg egy nyitott és őszinte paliról van szó. Benne van a bukás lehetősége, mint ahogy mindenben, hiszen ennek a nyitottságnak van egy nagy hátránya is nyilván, mert ezzel ő is nyitottá és sebezhetővé válik, de azt gondolom, hogy itt olyan magasztos célokat tudnak megfogalmazni, és olyanokért mennek a játékosok, hogy szerintem valamilyen szinten félre tudják tenni majd az egót, és beállnak a csatasorba, és remélem, hogy újra megtanulnak egymásért is küzdeni. Nekem ez lenne ehhez a témához, és a Thomas Tuchelhez a végszavam. Nagyon, nagyon szurkolok neki és a csapatnak is, hogy létrejöjjön ez az egész dolog.
Hát ettől végszót szerintem én sem tudnék mondani. Szinte már engem is meggyőztetek, hogy ez akár pozitív is lehet, de legyen igazatok, és reménykedjünk, és akkor ne egy újabb kirúgásos vagy ilyen mélyrepüléses adásra kelljen jönnünk x hónap múlva. Köszönjük, hogy hallgattatok. Minden jót is, írjatok kommenteket. Sziasztok!
Legyen szép estétek, sziasztok!